törődünk az egészségünkkel, azokhoz szólunk most, akiknek gondja van a pajzsmirigyüknek, mert hogy ugye, ha ez a kis szervünk nem éppen a feladatát látja el, akkor csuda dolgok tudnak történni. Ha megvan a diagnózis, és valaki kap mondjuk a pajzsmirigyére gyógyszert, azonban az étrend kiegészítőkre is figyelni kell. Pallagi Alexandra dietetikussal korábban már itt a Kalóriadóban beszélgettünk arról, hogy a cink és a szelén kiemelten fontos lehet táplálékkiegészítőnek azoknál, akiknek pajzsmirigy problémája van. De hát a szelén és a cink mellett mi az, ami még szóba jöhet? Szia, Szandi!
Szia, Hajni, üdvözöllek, és a kedves rádió hallgatókat is. Ugye a szelén és a cink mellett beszéltünk például a kálciumról, a vasról, B12 vitaminról. A kálciummal kezdeném, itt ugye a pajzsmirigy hormonok hatással vannak a csont anyagcserére, és a pajzsmirigy alulműködés egyik következménye lehet az, hogy a csontszövet regenerációja alább hagy a csökkent mineralizáció miatt, úgyhogy ezért fontos a kálcium megfelelő bevitele.
Sokat hallunk azonban arról, hogy a kálcium bevitelre is ugye oda kell figyelni, tehát hogy nem lehet csak önmagában szedni, mert hogy akár problémákat is okozhat.
Hát igen, alapvetően ugye azzal van probléma a kálciummal, hogyha, tehát a túl kevés is problémás, illetve a túl magas bevitel is problémás lehet. Ha nagyon sok kálciumot viszünk be a szervezetünkbe, az az erek meszesedését tudja okozni, de az alacsony kálcium bevitel ugyanúgy problémás.
Nagyon jól hangzik. Milyen kálciumforrásaink vannak? Ugye a legtöbben azt mondják, hogy biztos, hogy nincs kálciumhiányom, mert tejet iszok, sajtot eszek, tehát tejtermékekből beviszik.
Hát alapvetően egyébként tényleg így van, hogy a legjobb kálciumforrások a tejtermékek, és itt kiemelném azt, hogy a tejtermékekben található kálcium még azért is nagyon előnyös, mert a kálcium mellett benne van a D-vitamin, laktóz, a savasközeg, és ezek mind-mind segítik a kálcium felszívódását. A növényitalokba is tesznek kálciumot, ugyanannyit egyébként, mint amennyit egy deciliter tej tartalmaz, de bennük nincs ott a laktóz, a savas közeg, D-vitamin, ezért a hasznosulások 30%-ra tehető a normál tejtermékekhez képest. A tejtermékek mellett egyébként még hozzájárulhatnak a kálcium bevitelünkhöz az olajos magvak, a szalfányok, konzervhalak, ásványvizek is, de ezeknek a hasznosulása megint nem lesz azért annyira magas, mint a tejtermékekből bevihető kálciumé.
Ti szakemberek mindig mondtok nekünk napi egységeket, grammokat, és sorolhatnám. Nos, kálciumból mi az ideális, mennyi az, amire szükségünk van?
A napi javaslat itt a kálcium esetén 800-1200 mg közé tehető, várandóság alatt és időskorban lehet ennél magasabb is.
A kálcium mellett azért egy párszor már megemlítetted a D, mint D-es vitamint is. Hogyan függ össze például a D-vitamin hiány és a pajzsmirigy?
A D-vitamin hiány gyakran tud magasabb TSH szintekkel társulni, ami ugye a pajzsmirigy alulműködés egyik tünete, illetve autoimmun eredetű pajzsmirigy betegségeknél, mint egy Hashimoto, kifejezetten figyelni kell arra, hogy kerüljük a D-vitamin hiányt, mert előnytelenül tudja befolyásolni a betegség lefolyását.
D-vitaminból viszont mindig mondják a szakemberek, hogy csak időszakosan szedjük, mert hogy például nyáron nincs rá szükség. Ha eleget vagyunk a napon, nyilván nem a lakásban töltött órákra gondolok itt.
Nem, hát igazából van olyan, akinek egész évben szedni kell. Tehát az a javaslat, hogy nyáron mindenképpen, igazából így novembertől márciusig mindenkinek kötelező, de ugye előfordul az, ahogy te is mondtad, hogy ha valaki nincs kint, tehát mondjuk a irodai munkát végez, és utána este is inkább bent tölti az idejét, nincsen napon, akkor ő nem fog elegendő mennyiségű D-vitamint bevinni, úgyhogy alapvetően laborban lehet ellenőriztetni, és azért évi egy labor mindenkinek jár, ahol meg tudják nézni a D-vitamin szintjét is, és van olyan, akinek egész évben szednie kell, mert akár amiatt is, hogyha szedett télen, de nem jól hasznosuló formát választott, vagy nem, hát azért jellemző szerintem az a magyar lakosságra, hogy így szedjük a D-vitamin mondjuk minden harmadik nap, amikor eszünkbe jut, de nem rendszeresen, és akkor könnyen lehet, hogy D-vitamin hiánnyal szembesülünk, plusz akik túlsúlyjal küzdenek, eleve magasabb D-vitamin bevitel szükséges, és hogyha ők nem azt a mennyiséget szedték, akkor hiába szedték egész télen, lehet, hogy nem elegendő a D-vitamin mennyiség a szervezetükben.
De mennyi az annyi? Mert hogy amikor annak idején a D-vitaminről elkezdtünk hallani, akkor ugye azt is mondtuk, hogy a D-vitamin a slágervitamin, kiderült, hogy minden gyógyít, nagyon kell, és aztán folyamatosan változtak a dózisok. Most hol tartunk?
Most ott tartunk, hogy napi 2000 nemzetközi egység D3 bevitele javasolt, de ahogy említettem, tehát akár egyes betegségekben, vagy D-vitamin hiány esetén, vagy túlsúlyos betegek számára nagyobb dózis javasolt, és ott akár nem tudom, 3-5000 nemzetközi egységgel dolgoznak.
Én a napokban keresgéltem a vitaminjaim között, mert ugye mindenféle van, és pont találtam ugye a D-vitamint, hogy meg van kombinálva K-vitaminnal, és nagyon megörültem neki. Most elkezdtem szedni, mindegy, hogy nyár van akkor is. Tehát, hogy elmondható-e az, hogy a D-vitamint is kell, hogy megtámogassa mondjuk egy másik vitamin?
Nem. A D-vitamin konszenzus azt mondja ki, hogy nem szükséges hozzá a K2 vitamin egyébként a megfelelő hasznosuláshoz. Ártani nem árt, tehát nyilván, ha valaki ezt szedi, nem probléma, de önmagában a D3 vitamin az egy nagyon jól hasznosuló vitamin, és itt kiemelném, hogy egyébként a házi orvos fel is írhatja, és akkor az egy tényleg nagyon jól hasznosuló forma, és az ára is nagyon kedvező. Amire még érdemes egyébként figyelni a bevétellel kapcsolatban, az az, hogy inkább a délelőtti órákban próbáljuk bevenni, mert lehet enyhe élénkítő hatása. Én még nem találkoztam vele, de egyébként lehet ilyen, és emiatt nem vacsorára illeszteném be, nehogy az alvásunkat befolyásolja.
Köszönöm szépen!
Én is!